A gyermekkori hallásvédelem sürgető kérdésére hívták fel a figyelmet még március elején a Hallásvilágnapja alkalmából rendezett sajtótájékoztatón, mert ugye a vizsgált hazai gyermekrendezvények háromnegyede veszélyes zajszintet ért el. És ugye a WHO előrejelzése szerint 2030 után a halláskárosodás lesz az egyik leggyakoribb fogyatékosság a világon. Na most azt lehet tudni, hogy a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat körülbelül 15 éve küzd, hogy erre a problémára megoldást találjon, de hát nem nagyon van előre lépés, mert hogy a gyermekek hallásvédelme még mindig nem kapott Magyarországon megfelelő jogszabályi keretet, de a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat nem adja föl, és minden évben próbálja felhívni a figyelmet, mint ahogy ezt idén is tette. Mi a legnagyobb probléma? Miért van az, hogy világszerte több mint 1 milliárd fiatal hallása van veszélyben? Ez régen is így volt, vagy ez napjainkra lett ennyire égető probléma?
Én azt mondanám, hogy ez napjaink problémája, vagy legalábbis oda vezethető vissza, amikor elkezdtünk tudni olyan eszközöket gyártani, amelyekkel túlhangos koncerteket tudunk biztosítani egyrészt, másrészt pedig megjelentek a hordozható zenelejátszó eszközök, melyekkel napi sok-sok órán keresztül tudunk akár túlhangos zenét is hallgatni. Tehát ez azért nem mai keletű, de a gond az, hogy amire ez olyan elterjedté vált, hogy tömegesen járnak fiatalok ilyen rendezvényekre, illetve hallgatnak nagyon-nagyon sok zenét, az azért időbe telt, és utána időbe telt, mire ez sikerült orvosi szinten egyértelművé tenni, hogy jól látszik, hogy a felnövekvő generációknak a hallása az egyértelműen kimutathatóan rosszabb, mint a korábbiaké.
Ugye ezt eddig is tudtuk, hogy a lakosságot egyre magasabb környezeti zajterhelés éri, és ugye ez egészségkárosító, és ezt, ahogy ön is mondta, egyre több gyereket visznek el rendezvényekre, koncertekre, ahol mondjuk semmi keresnivalója nem lenne egy pici gyereknek, főleg nem egy kisbabának, de hát ezt látjuk, hogy már a sportolók, a felnövekvő generációt, a saját gyerekeiket is ugye elviszik sportrendezvényekre, viszont Amerikában, leginkább Amerikában ezt nagyon jól lehet látni, hogy ilyen hatalmas nagy fülhallgatók vannak a gyerekeken, gondolom az a fülüket védi a zajtól.
Pontosan ezeket úgy hívják, hogy zajvédőtok. Ilyeneket az utcán láttunk olyan munkásoktól, akik például betontörnek, de ezek most már léteznek, hogy mondjam, kisgyerekekre is, tehát egészen csecsemőkre is, illetve ezeknek létezik olyan jellegű, mondjuk az, hogy kényelmes vagy kellemesebb verzió, ami nem ilyen nagyon nagy, hanem akár ilyen fülbe rakható. Tehát úgy hívjuk, hogy kis füldugó. És ezekből létezik zenész füldugó, tehát nem csak az orvosi füldugó, amit 1-200 forintért megkapunk, és a zenei minősége az nem az igazi, hanem vannak olyanok, amik kifejezetten zenehallgatásra szántak. Én azt gondolom, hogy az egészen kisgyerekek esetében, hogyha őket el kell vinnünk olyan rendezvényre, ahol túl nagy a hangerő, akkor egyértelműen valamiféle fülvédelemről kell gondoskodni. Amikor már picit nagyobb gyerekekről beszélünk, tehát mondjuk elmegy egy iskolai rendezvényre, ott már nehéz azt mondani, hogy hát ne menjen el, mert hogy hangos, mert a gyerek az el fog akarni menni az osztálytársaival. És azt gondolom, hogy azt is nagyon nehéz lenne, és tulajdonképpen a törvény is azért nagyon nehezen lép előre, mert az, hogy miért hangos egy rendezvény, annak sok oka van, és nem csak az, mert hogy nem tudjuk, hogy az káros lenne. Hanem például azért, mert hogyha egy helyen sokan vannak, és azok sokan hangosan énekelnek, vagy üvöltenek, vagy kiabálnak, akkor az önmagában nagyon nagy hangerőt produkál, tehát hogyha akkor zeneszolgáltatás az halk lenne, akkor nem lehetne hallani. És hát mi ezért is ebben gondolkozunk, hogy ezt így most hirtelnyében megváltoztatni, és azt mondani, hogy innentől kezdve csak mondjuk az, hogy halk szórakozó lehetőségek legyenek, ez egyszerűen nem életszerű. Viszont az, hogy jó minőségű zenehallgatásra alkalmas füldugókkal járjanak az emberek olyan helyre, ahol esetleg a veszély fönnáll, hogy túlhangos lesz, az abszolút kivitelezhető. És erre meg lehetne tanítani a fiataljainkat, és aztán meg lehetne tanulni akár fiatal felnőttként is, hogy hát ha elmegyek egy 10 000-es, 50 000-es koncertre, ahol nagyon sokan lesznek, és várhatóan nagyon hangos lesz a zene, akkor oda nem megyek hallásvédelem nélkül.
De bennem az merült föl, hogy nem lehet, hogy a gond ott kezdődik, hogy a mai generáció, tehát a mostani fiatalok, akik születnek, már fülhallgatóval a fülükben nőnek föl, és ők megszoknak egy bizonyos hangszintet, és ők azt nem tartják hangosnak. Tehát én nagyon sokszor, ahogy megyek az utcán, szó szerint és kristálytisztán lehet hallani, ahogy a fiatalok hallgatják a zenét.
Igen, hát sajnos ez a másik kritikus dolog, hogy nem csak az számít, hogy egy-egy rendezvény ez mennyire hangos, tehát hogy elmegyek egy koncertre, és akkor az hangos, mert az lehet azt mondani, hogy egy évben csak nem tudom, egyszer-kétszer megyek el hangos rendezvényre. hanem az is problémát okoz, hogyha az ember hosszú időn keresztül esetleg kevésbé hangosat hallgat. Tehát mondjuk 6-8 órán keresztül egy nap, nem akkora koncert hangerőt, de azért mégiscsak nagy hangerőt. Ez valóban komoly veszélyforrás, és hát itt fontos szerepet játszik a környezeti zaj is, mert hogyha zajos helyszínen közlekednek, tehát mit tudom én, egy metróba vagy egy hangos városi területen, akkor bizony föl fogják tekerni a hangerőt azért, hogy a zenét élvezik, és ne pedig a kültéri zajt. És akkor, ahogy mondta, sajnos az történik, hogy az ember hozzászokik a nagyobb hangerőhöz, és utána már nem tudja azt, hogy ez káros. Igazából a törvénytervezetnek is azért lenne kiemelten fontos a gyerekek védelme szempontjából, mert a gyerekekkel pontosan ugyanezt történik, hogy 3-4-5-6 éves korukban még abszolút jelez a fülük, hogy hú, hát ez nekem hangos, sírnak, befogják a fülüket, stb. De aztán, ahogy apuci nyakába ülnek egy-egy rendezvényen, és apuci próbálja eljátszani, ez milyen jó és hogy kell ezt élvezni, a gyerek megtanulja azt, hogy bár a füleje azt jelzi, hogy ez nem oké, hát apa azt jelzi, hogy ez mennyire jó, hát akkor az biztos, hogy jó. És ő még ezt elhiszi, és kvázi megtanítja a fülének azt, hogy az, ami neki rossz, azt higgy el, hogy ez nem rossz. És innentől kezdve egy ilyen ördögi körbe kerültünk, hogy szép lassan a gyerek belenő abba, hogy a fülére káros hangerőket nem veszi észre. És onnantól kezdve már utána hiába gondolkozna erre, hogy na vajon ez túl hangos, vagy nem túl hangos, nem fogja észrevenni azt, hogy ez túl hangos, mert a fülének mondjuk ez a jelzőképessége, ez ugye elállítódott.
Jogszabályi keretek nincsenek, viszont vannak nagyon jó kezdeményezések, ilyen például az Óvda Füled honlap, amelyben ugye a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattól kezdve a Semmelweis Egyetem Fülorgégészeti és Fejnyaksebészeti Klinikája, Optikai, Akusztikai, Film és Színháztechnikai Tudományos Egyesület, és még sorolhatnám, hogy mi mindenki van benne. Ezen belül is a zaj akusztikai szakértő csoport, és akik adatgyűjtést végeznek. Ön is benne van ebben a csoportban?
Igen, ebben én is benne vagyok. Ezt még a 10-es évek közepe környékén alapítottuk ezt a csoportot. Tulajdonképpen azt kell erről tudni, hogy Haki Tamás professzor úr, aki fütyművész is volt, és amúgy fülorgégész is, ő az, aki először előállt azzal a Magyar Tudományos Akadémia akusztikai osztályközi állandó bizottsága előtt, hogy valamit kellene tenni, mert a túl nagy hangerejű, vagy a túl hosszú ideig tartó zenehallgatás az károsítja a fiataloknak a hallását, és hogy foglalkozzunk ezzel, mert ez most már mérhető és komoly problémát okoz. És ekkor az akusztikai bizottság létrehozott különböző csoportokat, amelyek elkezdték ezt a jelenséget vizsgálni, tehát néztük azt, hogy különböző európai országokban meg Amerikában hogyan foglalkoznak ezzel, végeztek az akusztikusok méréseket különböző rendezvényeken, az orvosok pedig különböző rendezvényeken megmérték gyerekek hallását rendezvény előtt is, meg utána is, és ebből az egész nagy tudományos munkából született először is egy szakvélemény, amely megfogalmazta azt, hogy Magyarországon mi a helyzet és mit látunk. Utána ebből született egy ötlet, hogy na ezzel valamit valóban kezdeni kéne, és akkor a gyermekmentő szolgálat állt annak az élére, hogy a jogászaival megalakítsanak egy törvénytervezetet, amelyet aztán benyújtottak a parlament számára, és amely most már sok körben mindenféle finomításokon átesett, de sajnos nem fogadódott el. Úgyhogy mi azt folytatjuk, az akusztikai osztályközi állandó bizottság tagjai és az ügynek az elhivatott képviselői, hogy mi a magunk erejével megpróbáljuk a társadalomban a tudatosságra felhívni a figyelmet, hogy az emberek legyenek tudatában annak, hogy itt van egy veszély, amivel ugyanúgy foglalkozni kell, mint mondjuk az egészséges étkezéssel, vagy a mozgáskultúrával, vagy hasonló dolgokkal.
Igen, ez nagyon érdekes volt, amikor a zajterhelést csinálták, mert hogy 26 mérésből 7 esetben veszélyes mértékű, 6 esetben megfelelő, 13 esetben pedig kockázatos volt. Tehát 26 mérésből összesen 20 esetben lett volna szükség a gyermekek, illetve fiatalkorúak bizonyos mértékű védelmére, és önök létrehoztak egy ilyen zajszint skálát, tehát egy ilyen kategória besorolást, hogy mi az, ami még elfogadható, mi az, ami megfelelő, ami már kockázatos. Ezt tartalmazta volna egyébként elsősorban a jogszabálytervezet, hogy ez érvényes legyen a rendezvényekre?
Pontosan. Nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy mit kellene csinálni, és nyilván voltak olyan szószólói a bizottságnak, akik azt mondták, hogy hát be kell tiltani, és hogy ez rettenetes, stb. De azért a többség arra jutott, hogy hát nem az a célunk, hogy a rendezvényeket megszüntessük, vagy azt mondjuk, hogy ne lehessen szórakozni. És akkor az az ötletünk támad, hogy legyen csak arról szó, hogy egy rendezvény szervezőjének, vagy egy szórakozóhely üzemeltetőjének meg kelljen mondani azt, hogy milyen hangosan fogja a zenét lejátszani. Ez azért nem problémás, mert nagy rendezvényeken a hangmérnökök minden esetben mérnek zajt, tehát ők pontosan tudják azt, hogy milyen hangerőn játszanak, és kisebb rendezvények esetében pedig most már akár egy mobiltelefonnal is meg lehetne oldani azt. Mondjuk azt, hogy nagyságrendi hangerőt lehessen mérni. És ráadásul a törvénytervezet az nem azt írná elő, hogy mit kell csinálni, hanem az, hogy csak tájékoztatási kötelezettsége legyen az egyes szolgáltatóknak. És innentől kezdve ez pontosan ugyanúgy, mint egy energiacímke mondjuk egy porszívón, vagy egy hűtőgépen, meg lehetne tudni azt, hogy egy rendezvény milyen hangos lesz. A célunk ezzel az, hogy innentől kezdve az emberek tájékozódhatnának róla, hogy mi milyen hangos, elkezdhetnének azzal foglalkozni, hogy jaj, hát ez lehet, hogy nem biztos, hogy jó lesz a gyermekemnek, vagy elgondolkoznak róla, hogy hát de hát ez a rendezvény annyira jó, és biztos úgy érdekelni a gyerekemet, elvinném rá, na jó, hát akkor mit lehet tenni? És mi ebben hiszünk igazából, hogy a törvényi oldalon igazából a tájékoztatási kötelezettség az, ami megtámogatná az ügyünket. Végső soron szerintem nem az a kulcs, hogy valaki valamiféle hatalommal bevasalja, vagy esetleg betiltsa, hanem az lenne a kulcs, hogy az emberek a tudatosság szempontjából saját maguk kezdjenek el magukról gondoskodni.
De nem lehet, hogy ez a jogszabályi keret, törvénytervezet pontosan azért nem ment át, mert bizonyos érdekeket sért, leginkább pénzügyi érdekeket, holott önök pont ezt mondják, egy rendezvényre mondjuk ki van rakva egy ilyen, ami a hűtőgépre is a kategóriát méri, itt ugye a zajt mutatja be, akkor az nem azt jelenti, hogy mondjuk az a 3 és 14 év közötti gyerek az nem vehet jegyet arra a rendezvényre. A szülő eldöntheti, hogy mehet a gyerek, nem, csak mondjuk gondoskodik arról, hogy mondjuk vesz egy füldugót, hogy ne annyira hangosan hallja azt a zenét.
Pontosan, mi ezt így gondoljuk, és azért mertük nyugodt szívvel ezt ajánlani, és azt mondani, hogy ebből lehet törvényt készíteni, mert hogy ez igazából nem sérteni a szórakozóhelyek vagy a rendezvények szervezőinek az érdekeit, mert első körben mondjuk mindenki F-kategóriás, kvázi legrosszabbat kínálná, és akkor elgondolkozhatnának egyesek, hogy akarnak-e halkabban működni, és akkor teszem az egy E, vagy egy D, vagy egy C, vagy valamilyen szintre lemenni. De mindesetre én nem gondolom azt, hogy hirtelen mindenki D-n menne, és akkor aki meg mondjuk egy magasabb kategóriát kínálna, az egyből versenyhelyzeti hátrányba kerülne. A törvénykezéssel sajnos az a helyzet, hogy egy ilyen rendelet azért, mert gyerekekről van szó, mert fogyasztóvédelemről van szó, meg egészségügyről van szó, ez több minisztériumot is érint, tehát önmagában már mondjuk az, hogy jóváhagyás egy körülményes folyamat, de ahogy mondta sajnos, ebbe bizonyosan belejátszik az is, hogy emberek vagy politikusok gondolhatják azt, hogy ez mindenféle érdekeket sért, és hogy akkor azzal esetleg hátrányos helyzetbe kerülnek.
Mondta, hogy ugye az önök legnagyobb célja, hogy felébresszék az emberekben a tudatosságot. Ez szolgálja az Óvda Füled app is?
Pontosan, az alkalmazás is ezt szolgálja, meg a honlap is ezt szolgálja, hogy az emberek kezdenek el tudatába lenni annak, hogy hát ez bizony nem káros.
Van visszajelzés róla, hogy mondjuk mennyien használják az Óvda Füled appot?
Magát az alkalmazást olyan nagyon sokan nem használják egyelőre, mert pont maga az alkalmazással az a probléma, hogy különösen androidos telefonok esetében kalibrálni kellene. Uh-huh. És mivel ezt nem lehet, ezért maga a mobiltelefonos alkalmazást nem tud pontosan mérni. Tehát ez még így nem jó. Mi arra gondoltunk különben, hogy lehetne egy olyan kutató jellegű munkát elvégezni, hogy a jelenleg föllelhető mobiltelefonos alkalmazások közül melyek azok, amelyik relatív pontosan mérnek, és akkor oda rendelni hozzá, hogy milyen telefonokon. És ebből egy nagyobb adatbázist készíteni, hogy aki meg szeretné mérni, hogy milyen hangos, az milyen telefonnal melyik alkalmazást használja.
Egyébként ezt a 6 lépcsős zajkockázati rendszert, amit kidolgoztak, ugye ez 6 színkategóriába sorolná a rendezvényeket, ezt külföldön használják, vagy ez teljesen magyar fejlesztés?
Nem, az a helyzet, hogy ez abszolút a mi munkánk eredménye. Olyannyira, hogy amikor ez egy WHO által rendezett konferencián bemutatásra került, akkor a nemzetközi közösség az nagyon elismerően beszélt arról, hogy mi már nagyon elő vagyunk. Tehát más országban is felismerték azt, hogy van probléma, ott is próbálnak elkezdeni gondolkozni, mit lehetne tenni, de mi azzal, hogy ezt a kategóriarendszert megalkottuk, és rögtön már a törvénytervezetünk is megvan, tehát tudjuk, hogy hogyan gondolnánk ezt végrehajtani, az, ami élenjárók vagyunk itt. Hát én azt mondanám, hogy Európában egész biztosan, de talán világszerte is. Nem tudunk olyan országról, ahol lenne valamiféle komolyabb zajvédelem.
És van valami olyan kampány, amihez lehetne csatlakozni?
Nem látjuk igazán. Mi mindig megpróbáljuk megragadni az olyan lehetőségeket, mint hogy hallásvilágnapja, hangvilágnapja, kutatók éjszakája, illetve én jó magam hangtechnikát oktatok a Műszaki Egyetemen, és azt is egy remek lehetőségnek élem meg, hogy a felnövekvő generációkat, ahogy tanítom arra, akik aztán hangmérnökök meg hangtechnikusok lesznek, hogy tudatában legyenek ennek, és hirdessék a barátaik, a zenész ismerőseik körében, hogy figyeljenek oda a hallásukra. Amúgy azt kell mondjam, hogy azért van változás, tehát nem marad eredménytelenül ezek a próbálkozások, mert most már egyre több helyszínen látom azt, hogy akár klasszikus zenészek is beraknak zenészfüldugót, hogyha hangosabb rendezvényen kell nekik sokat próbálniuk, illetve könnyű zenében is nagyon sok DJ használ már zenészfüldugót, és a fiatalok egy részében is megjelent ez a trend, hogy hát nem akarom tönkretenni a hallásomat.
De ugye itt nem csak a rendezvények azok, amelyek mondjuk a hallást károsíthatják, hanem ugye vannak olyan emberek, akik olyan környezetben élnek, ahol nagyon nagy a zajterhelés, például repterek környékén. Na hát azoknak sincs könnyű dolga, és ha jól tudom, akkor van egy olyan projekt, méghozzá a Kozma projekt, szintén az ön nevéhez fűződik, ami kifejezetten ezt célozza meg.
Igen, a repülőgép zaj az sajnos egy nagyon nehéz kérdéskör, mert hogy ez valahol mondjuk egy nemzeti vagy nemzetközi érték, hogy lehessen utazni, és a repterek környékén lakók mondjuk azt, hogy a repülőgépeknek a nagy hangerejét bizonyosan elszenvedik, mint káros hatás. Ennél még rosszabb a helyzet abban a szempontból nézve, hogy amikor egy reptér elkezd üzemelni, akkor valamilyen állapot van, és akkor valamilyen védővezeteket megszabnak, hogy hova lehet lakóházakat építeni, és hova nem. Majd amikor a reptérnek elkezd egyre jobban menni, és egyre nagyobb lesz a forgalom, akkor jó eséllyel ezek a zajhatárok kitolódnak, mert hogy több gép több hangerő produkál. Viszont azok az ingatlanok, amelyek megépültek már egy közelebbi terén a repülőtérnek, azok ilyetén módon nagyobb zajt fognak kapni, és hát tipikusan a nem annyira gazdag tulajdonosok nem akarnak onnan elköltözni, és hát így akkor fölnáll a probléma, hogy ők zajterhelésnek vannak kitéve. Azonban itt egy dolgot fontos, hogy megemlítsek, hogy a repülőgép zaj az bár nagyon hangos, de a hosszú távú kiátlagolt hangereje az úgy látjuk, hogy nem feltétlenül egészségügyi problémát okozó dolog, vagy legalábbis nincs annyira sok ember ennek kitéve, mint amennyi a zenehallgatás esetén fennáll. Tehát bizonyára vannak repterek környékén olyan lakosok, akiknél valóban már mindenféle egészségügyi problémára lehet gyanakodni, de sajnos a repülőgép zajnak nagyon komoly pszichés hatása van. Tehát, hogy igazából nem az a baj, hogy akkora hangerő és a fülüket tönkretenné, vagy esetleg valamiféle idegrendszeri problémát okozna, hanem az a tudat, hogy ők ki vannak téve repülőgép zajnak, és hogy ők nem tudnak ezzel nem védekezni, az a tudat beindít olyan neurobiológiai folyamatokat, amelyek aztán mindenféle egészségügyi kockázatokhoz vezethetnek.
Nagyon picit visszatérnék a rendezvényekhez. Ma már ugye Magyarországon is mérik a rendezvényeket, például a Sziget Fesztivált, vagy Szegeden a Színt, hogy túl hangos-e.
Így van, ezeket mérik, de sajnos általában nem azért mérik, hogy a rendezvényen résztvevőket mekkora hangterhelés éri, hanem azért nézik, hogy a környező lakosokat mekkora hangterhelés éri.
Értem.
És sajnos ilyen szempontból a hangtechnikusok tudnak trükkös hangrendszereket összerakni, melyekkel egész jól behatárolhatóan, vagy legalábbis nem annyira mindenhova terjedő hangot produkálnak.
Tehát akkor ezért lehet sokszor azt hallani, hogy mondjuk halkabb lesz egy rendezvény, mert hogyha jelzik a lakosok, hogy ez túl hangos, akkor mérnek és beavatkoznak, de akik ott vannak a rendezvényen, azokat nem védi semmi, ha csak nem felelősek és mondjuk füldugót használnak.
Így van. Itt a probléma abban rejlik, hogy arra már régóta van jogszabály, hogy zajterhelést nem lehet okozni a szomszédomnak, a környező lakosoknak, és így tovább. Tehát ez rendezvényekre, illetve mindenféle szolgáltatóknak elő van írva. De arra nincs semmi előírva, hogy aki saját maga részt vesz egy ilyen rendezvényen, ő belül mekkora zajterhelésnek lehet kitéve. És hát igazából ez ellen kell valahogyan lépni. Én igazából az egész dolognak abban látom a legnagyobb nehézségét, hogy ez a zajkárosodás, ez egy borzasztó alattomos dolog. Ugyanis hadd meséljem itt azt el, hogy valahogy a fülünk az úgy működik, hogy van benne egy csomó érzékelő, ezeket hallószőrsejteknek hívják, és ezek a hallószőrsejtek azok, amelyek előbb-utóbb továbbítják a hangokat inputosok formájában az agy felé. Na most, hogyha ezek a szőrsejtek károsulnak nagy vagy hosszantartó zenehallgatás miatt, akkor először az történik, hogy az agy kevesebb impulzust fog megkapni, de mivel az agy ez egy nagyon okos processzornak tekinthető, ezért ő ügyesen ki fogja találni, hogy a be nem jött hiányzó adatok, azok mik lehettek. És ezért fiatalon egész egyszerűen nem vesszük észre azt, hogy romlik a hallásunk, tehát nem azt hallom, hogy tompában hallanék, vagy nem értenék meg, hanem Gyakorlatilag semmit nem veszünk belőle észre. Miközben a fül az károsult, méghozzá úgy, hogy a fül az nem tudja regenerálni ezeket a hallószőrsejteket. És a probléma akkor jelentkezik, amikor mondjuk 35-40 évesen már elindul az ember agya egy picikét belassulás irányába, tehát ez nem azt mondom, hogy demencia vagy valami kóros dolog, hanem egész egyszerűen már nem annyira gyors az emberi agy, mint mondjuk 20 évesen. És akkor olyanokban jelenik ez először meg, hogy mondjuk zenehallgatás közben már nem tudok jól beszélgetni. Azért, mert ugye a zenehallgatásnak a háttérzenét, az el kéne valahogy nyomni az agyamnak, és közben megérteni a beszédhangot. Vagy akár azt, hogy zajos környezetben másokkal beszélgetést hogyan tudok értelmezni. Ezek apróságok, de ezeken lehet 35-40 évesen már tetten érni azt, hogy na, az illetőnek már egy kicsikét rosszabb a hallása. És hát itt a gond az ebben jelentkezik, hogy ez 20 évesen nem látszik még, tehát amikor az ember amúgy is szeretne lázadni úgy minden ellen, tehát 15-20, akár kamaszkorban is, hát olyankor ugye ő még egyáltalán nem tapasztalja meg azt, hogy neki ebből baja lesz, vagy baja lett.
Igen, annyira jó, hogy ezeket mondja, mert 48 éves vagyok, és amióta az eszemet tudom, elvégeztem az iskoláimat, stb. Médiában dolgozom, hosszú interjúkat készítek, vágok. Majdnem úgy egész nap a fülhallgató ott van a fülemen. És én mindig megkapom azt a családomtól, hogy á, te szörnyű vagy, te begyöpösödött vagy, mert mindig azt kérem, hogy halkítsák le. Tehát, hogy túlhangos. A túlhangos beszéd is zavar, és a túlhangos televízió vagy zenehallgatás is. És én mindig mondtam nekik, hogy nem, csak egyszerűen pont ezért, mert egész nap zajterhelésben vagyok, nekem fáj a hangos beszéd, a hangos zene, viszont pontosan ezért, mert nekem ez a munkám. És én valahol erre figyelek, én tudatosan kezdtem el figyelni a gyerekeimet is. És volt egy idő, amikor a kisfiammal veszekedtem, mert állandóan hangosan hallgatta a televíziót, és mindig szóltam neki, hogy kérlek, halkítsd már le, hát üvölt a tévén, nem hallod? Mire egyszer mondta, hogy anya, nem hallok, nem érted? És hogy bennem föl sem merült egyébként, hogy azért hallgatja hangosan a tévét, mert mondjuk nem hallhat. És végigjártunk egy nagyon kemény procedúrát, 3 évbe telt, mire egy fülorgégész kiderített, hogy 3 keresztes poratka allergiája van, és volt oka annak, hogy nem hallott a gyermek. És ez ugye kezelve lett, és azóta már halkan hallgatja a tévét, tehát nem hangosan. De hogy mennyi oka lehet annak, hogy valaki hangosabban hallgat zenét, vagy tévét, vagy bármit, hogy nem zavarja annyira a hangosabb beszéd, és ugye erre nem figyelünk egyébként föl. Tehát, hogy a szülők sem figyelnek föl sokszor arra, mert olyan világban élünk, ahol természetes a zaj.
Igen. Én pontosan ebben látom a legnagyobb veszélyt, hogy mivel hozzászoktunk ahhoz, hogy zajos a világ, ezért a legtöbben ezzel nem foglalkoznak. Nagyon örömmel hallom, hogy ön is, mivel hanggal foglalkozó ember, vagy hanggal dolgozó ember, ezért ön számára ez mindig is fontos volt, anélkül, hogy még mondjuk az orvosi háttér tudta volna. Én is valahogy pontosan ugyanígy indultam. Én fiatal koromtól fogva zenéltem, 15 éves koromban a gimnáziumban zenekart alapítottam, onnantól kezdve könnyű zene, és így tovább. És én belenőttem abba, hogy hát én azért hangterhelésnek voltam kitéve rendesen a színpadon, és csak jóval később kezdtem erről hallani, hogy ez gondot okozhat, illetve saját magam megtapasztaltam azokat a negatív dolgokat, hogy hát bizony, nálam már valamennyi szőrsejt bizonyosan ki van gyilkolva, mert hogy nagyobb zajban úgy nehezebben értem meg azt, amit hozzászólnak. Na most nekem szerencsémre az információ hozzám időben eljutott, és hát én egy bizonyos ponton azt mondtam, hogy jó, akkor én most abba hagyom ezt a zenélést, mert ez így akkor káros. Na most azóta azért a világ szerencsére sokat változott, tehát színpadi világban megjelent a Silent Stage nevezetű hangosítási dolog, ami azt jelenti, hogy fülmonitorokat használnak, a fülmonitorok önmagukból és kívülről csillapítják a bejövő hangot, nincs szükség arra, hogy a színpadon hatalmas nagy ládák legyenek, és akkor ott őrült nagy hangerőn szóljon. Tehát ez is működik, megjelentek a zenészfüldugók, ami a hallgatók számára is, meg adott esetben zenészek számára is tudja jó minőségben csillapítani a hangerőt. És én azt láttam, hogy a helyzet az javult a korábbi évekhez képest. De az mindenképpen probléma, hogy nagyon sok ember, mivel beleszokott a zajba, nem tűnik föl neki, és nem tudja, hogy probléma van.
Akkor nincs más hátra, mint hogy felébreszteni az emberekben a tudatosságot. Önök ezen dolgoznak, illetve azon, hogy hát ha azt a jogszabályi keretet elfogadják, és végre lehet majd alkalmazni. Önök ezen dolgoznak, de én nem tudok mást mondani, csak azt, hogy jó munkát hozzá, és én bízom benne, hogy egyre több olyan szülő, egyre több olyan fiatal, és egyre több olyan felnőtt lesz, aki tényleg tudatosan figyel arra, hogy a hallását óvja és védje, mert ahogy a WHO mondta, 2030-ra ez lehet a legnagyobb népbetegség a világon, ami azért elég nagy gond, ha azt nézzük, hogy most ma már a cukorbetegség, az elhízás, és lassan a daganatos betegségek is népbetegségnek számítanak.
Így van, tehát én is tudatosságra szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, és még azt hadd említsem meg, hogy a hallásban az a nagyon nehézkes, hogy hát az ember elképzelhet, hogy időskorában nem fog hallani, és akkor mi van. A probléma az ennél sokkal rosszabb, a gyengén hallás, vagy a nem hallás, az elszigetel minket egymástól, ugyanis nem tudunk kommunikálni, és ez az elszigeteltség egy sokkal, de sokkal nagyobb probléma, mint az, hogy most meghalok valamit, vagy hallókészülékre van szükségem, vagy csak olvasni tudok. Nyilván a zenéről, meg a mindenféle hallásról való lemondás az önmagában persze egy rossz dolog, de az, hogy az ember elszigetelődik, ez egy még sokkal nagyobb probléma. És azért annyira veszélyes ez az egész hallás dolog, mert az ember úgy válik már akár 40-45 éves korában elszigetelődővé, hogy ő azt nem tudta és nem akarta. Én nagyon sokat megtapasztaltam ezt nemzetközi ülések során, ugye repülőgépzaj meg hasonlók kapcsán, hogy azt veszem észre, hogy az 50-es és a fölöttes generáció már nagyon sokszor nem jön el egy esti rendezvényre, tehát mondjuk egy éttermi vacsorára vagy ilyesmire, mert hogy nyilvánvalóan nem hallja annyira jól a kommunikációt, nem érzi magát jól benne, fárasztó számára, és ezáltal olyan szociális élményekből marad ki, amik amúgy nagyon építenék a csapatot. És hát ez tulajdonképpen nagyon sok mindenkire vár, hogyha a hallás elromlott, hogy már 40-es, 50-es éveiben egyre inkább tudatalt azt fogja mondani, hogy hát ő nem akar másokkal találkozni. És ezt egy nagyon nagy veszélynek érzem.
És megint nem gondol bele az ember, hogy emögött ez van, vagy ez lehet.
Így van.
Ilyen borfesztiválokon, meg hasonló rendezvényeken döbbenek, hogy mit keres ott este 9-kor, 10 órakor egy babakocsiban lévő baba.
Igen, ezek számomra is megdöbbentőek, és azt gondolnám, hogy ilyen rendezvények azok, mondjuk az, hogy a felelősséges szülők által kerülhetőek. De én ott látom a nehézséget, hogy amikor valaki mondjuk 14-15 éves lesz, és elkezd önállóan kamaszként már valahova járni akarni, na ott már sokkal nehezebb azt mondani, hogy mondjuk itt van a kedvenc zenekarod, és akkor nem mehetsz el rá. És akkor itt van a nehézség, hogy na akkor most hogyan tudom a gyerekemet erről lebeszélni, egyáltalán le tudom-e beszélni róla. És aztán, hogyha tegyük fel, mondjuk még meg is tiltom neki, akkor majd 18 évesen esetleg megpattan. Tehát én azt gondolom, hogy a tiltás az egy bizonyos szintig működik, de nagyon fontos, hogy valahogy a gyerekeinknek megtanítsuk, hogy itt miről van szó. Nekem 4 gyerekem van, és én velük pontosan így ugyanígy küzdök, hogy van közülük 2, aki nagyon jól veszi ezt az üzenetet, van egy, aki gyakorlatilag nem is akar hangos rendezvényekre járni, de van egy, aki meg ugye nagyon nehezen érti meg azt, hogy hát ebből baj lesz. És pontosan úgy, mint hogy dohányzás, vagy nem tudom, kábítószer, vagy akár, mert rengeteg egészségkárosító dologról van szó, amit senki nem vitat, hogy ez az.
Igen.
De ebbe valahogy nem gondolnak bele. És hát itt nehéz elmondani, hát figyelj, van zenész füldugot, tedd be a füledbe. És nem mondasz, hogy jaj, az nem az igazi. Mert mondom, az az élmény, amit ott megélsz, az később hatalmas nagy károkat okoz. Viszont én azt gondolom, hogy az is egy jó irány, hogy ma már van nagyon sok olyan fülbedugható fülhallgató, tehát a zenekedvelők számára ez jó hír, hogy a fülbedugható és így rendesen úgy beálló zenehallgató eszközök azok a külső zajt csökkentik. És én például a saját fiamnál tapasztaltam meg, hogy ő halkabban hallgatja így a zenét, mint én. És én akkor nagyon megörültem, hogy hát igen, én sok koncertezés miatt azért némileg már úgy elhangoltam magamat, hogy mi a hangos, meg mi a nem hangos, és hogy ő, aki nem fertőzte meg magát, hogyha így lehet csúnyán mondani, ő azáltal, hogy bedugós füldugót használ, azáltal nem igényelte azt, hogy föltekerje a hangerőt.
Milyen
és amúgy ezt? Pedig azt meg zenészként nagyon tudom, hogy hát igen, hogyha az ember használja a fülét, és odafigyel rá, hogy mi történik vele, akkor valóban sokkal jobb hallást lehet kialakítani, tehát hozzá lehet szokni a halkabb dolgokhoz is, és hogy a halkabb dolgokban is jól lehet hallani. Tehát
nagyon. Ez és egyébként a mai gyerekek, ugye a kisfiam az 8,5 éves, a kislányom 6,5 éves, és döbbenet, tehát egyszerűen képtelenek halkan beszélni. Tehát van egy bizonyos szint, ahonnan elkezdik a kommunikációt, és az nem halk.
De hát ennek az a nehézsége, hogy már az oviban ez megkezdődik. Tehát először is az óvodában a gyerekek hangosak, és ugye ott akkor hozzászoknak, hogy nagy hangerő van. Tehát ezért olyan törekvések is vannak, hogy mondjuk az óvodák meg az iskoláknak a falai, azok legyenek olyanok, hogy némileg hangernyelők, hogy csökkentsék egy kicsit a hangerőt. A másik pedig az, hogy nincs benne a kultúrában, hogy a gyerekeket csitítsuk, és a gyerekeknél ez egyfajta önérdek érvényesítő erő, hogy hát én hangosabban beszélek, mint a másik, akkor én jobban érvényesülök. Tehát valahogy Ez tudat alatt is sajnos ilyen öngerjesztővé válik, hogy a gyerekek hangosak, és akkor ennél már csak a legrosszabb az, amikor egy koncerten azt mondja mondjuk az előadó, hogy na, akkor sikítson, akinek tetszik.
Igen.
És akkor innentől ezek kifejezetten tanítjuk a gyerekeknek, hogyha valami jó, akkor még hangosabb legyen.
Igen, igen, és ez így is van koncerten, főleg amikor fiúk adtak koncertet, a lányok mit csináltak, visítottak, mert bejött a csapat. Igen, vannak ilyen generációs dolgok, amiket tanulunk és átörökítjük egyébként.
Igen.